El is kezdjük az egészségkódot, aki itt van velünk, Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor!
Színes műsor lesz a mai.
Igen, mert hogy most elkalandozunk egy kicsit más téma irányába.
Az állategészségügyről még soha nem beszéltünk, legalábbis amennyire az emlékeim ezt megengedik.
Szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk.
Abszolút.
És nem akarok most itt szociológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de egyre többször azt látom, hogy...
Mennyi állat van az utakon?
Hát nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy mennyi ember él tulajdonképpen nem élettársa, házastársa, hanem inkább kutyával.
Hát igen.
Mocskával, hogy mennyire átrendeződött a házi állatainak a szerepe az életünkben.
Akivel beszélgetni fogunk, dr. Lorászkó Gábor, az Állatorvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, igazságügyi állatorvos szakértő, toxikológus és az Állategészségügyi Szakértői Testület tagja. Üdvözlöm, doktor úr, itt a vonalban.
Jó napot kívánok!
Beszéljünk egy picit akkor arról, amit az előbb említettünk, az állatkínzásról. Ugye ön igazságügyi állatorvos szakértő. Mit jelent valóban az, hogy állatkínzás?
Két jogszabály fogalmazza meg az állatkínzás definícióját. Az egyik a büntető törvénykönyvben bűncselekményként, a másik pedig az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben adják meg, hogy mit jelent. A kettő között van hasonlóság és különbség. A bűncselekményt egyszerűbb definiálnunk, mert ott egy maradandó egészségkárosodásra vagy pusztulásra vezető cselekményről van szó, aminek nem kell feltétlenül bekövetkeznie, elegendő, hogyha ennek a kiváltására alkalmas volt az adott cselekedet. Az állatvédelmi törvényben pedig ennél sokkal tágabb körben fogalmazzák meg, ott szerepet játszik a fájdalom is, az örökletes betegséggel terhelt állatnak a szaporítása, valamint valamennyi egészségkárosodás lehetősége nem kell, hogy az maradandó legyen.
Mint igazságügyi szakértő, találkozik az okokkal, amikor valakit állatkínzással kapnak el? Vizsgálják az okokat?
Körülbelül 500 eljárásban vettem részt, amiben állatkínzás volt a gyanú, és az okok nemzetközi irodalom szerint nem tisztázottak, de persze kereshetők a szociális viszonyokban, az emberekkel való kapcsolatban, mert gyakran annak a leképződése az állatokkal való bánásmód, az intoleranciában, de a tapasztalatom szerint meghatározó részben tudatlanságban. Az emberek döntő többsége az én gyakorlatom szerint nem állatkínzásra irányuló cselekedete miatt került hatóság elé, hanem elsősorban közöny, tudatlanság, érdektelenség, akár az állatigényének a félreértése miatt.
Ezek az esetek, ahogy haladunk előre az időben, számosságukat tekintve egyre magasabb számban fordulnak elő, több évtizede foglalkozik ilyenekkel, vagy pedig arról van szó, hogy szenzitívebb lett a világunk erre, és azért látunk több ilyen ügyet.
Az utóbbira gondolok, véleményem szerint az állattartás nagyon sokat javult. Több mint 30 éve foglalkozom így az állatjóléttel, állatkínzásoknak a kezelésével, megelőzésével, az ügyeknek a vizsgálatával, és azt tapasztalom, hogy sokkal-sokkal jobb lett az állattartási kultúra ma, viszont a média olyan szintű figyelmet fordít rá, hogy a társadalomnak jobban fáj ma az állatkínzás, mint fájt régen. Ezért a megfogalmazódik állandó elégedetlenség, meg igény megelőzésre, meg a megtorlásra.
Hogyan áll hozzá manapság például a nyomozóhatóság? Változik-e az ő, vagy változott-e az ő hozzáállásuk az elmúlt években, évtizedekben az ilyen ügyekhez?
2013 óta bűncselekmény az állatkínzás, és végeztünk felmérést a mind a két nyomozóhatóságnál, ő együttműködésükkel az ügyészségnél és a rendőrségnél is, és az a tapasztalatunk, hogy a rendőrség például a rendőrkapitányságok 70%-a esetében fontosabbnak tartja az állatkínzást az szerintük átlagos bűncselekményekhez képest, vagyis kifejezetten fontosnak tartja az ebben való eljárást, és minél többet dolgoznak rajta, annál inkább gyakorlottak lesznek, annál inkább viszont elveszti ezt a különleges helyzetét az állatkínzás, hatékonyabbá válik a felderítés, ugyanakkor a nyomozóhatóság érzelmi töltése csökken. Ami azt mutatja, hogy minél inkább profivá válik a nyomozás az állatkínzás ügyében, annál kevésbé érzelmi alapon kerül erre sor, valószínűleg ez javítja is a minőséget.
Azt hogyan látja, hogy a társadalom inger küszöbe hol húzódik meg? Tehát, hogyha valaki lát az utcán egy egyértelműen állatkínzásra utaló jelet, akkor általában szemet hunynak az emberek, vagy most már azért megszólalnak, tudják azt, hogy milyen hatóságokhoz kell fordulni?
Alapvetően rendőrségekhez fordulnak, és általában az emberek nem félnek az állatkínzással kapcsolatos bejelentést tenni. Én úgy látom, ez az én gyakorlati megfigyelésem, hogy olyan szintű az érzelmi elkötelezettség az állatok iránt, hogy amennyiben valaki az állatok érdekeit sértve látja, akkor a fellépésnél, ami a csövön kifér, nem korlátozza magát. És ilyen értelemben például még a egyes jogszabályok sem korlátozzák az állatok védelmében fellépő embereket, tehát a magánterületre való belépés, mit szabad lefényképezni, milyen videót készítünk, milyen hangfelvételt készítünk. Tehát olyan szintű felháborodást tud kelteni, ezt tapasztaltuk több országos visszhangot kiváltó állatkínzás ezekben, amikor a társadalom egészen szélsőségesen tudott viselkedni, megsérte számos konkrét jogszabályt is, és a hatékonyságot mindenek előtt helyezte.
A civil állatvédő szervezeteknek a fellépéseit, azt szakértőként hogyan látja, gondolja? Mindig pozitívan tesznek hozzá, vagy időnként ott is az emóció elviszi a dolgokat a túlzások irányába?
Hát alapvetően érzelmi a dolog, tehát az a pozitív meg negatív eseményeknek is az a motorja. Rendkívül szükségesnek tartom a civil állatvédőknek a jelenlétét az állatvédelemben, meghatározóan fontosnak, hatóságoknak is szükségük van rá. De hát amiből sok van, ami gyakori eset, abban selejt is keletkezik, meg valószínűleg időnként nem megfelelő szereplők is részt vesznek benne, és ezért például, amikor fajtatiszta kutyákat kell megmenteni gyorsan valahonnan, azok nagyon gyorsan megtalálják az utat, de eurós adományokért cserébe Nyugat-Európába, még akár úgy is, hogy a büntető eljárás le sem zárult. De ez a, valószínűleg ez az elhanyagolható kisebbség, amire rendkívül szükség van, hogy számítani lehet rájuk. És hétköznap is, és ünnepnap is, este is kellemetlen körülmények között, kellemetlen emberekkel való konfliktusokban, és az igazság tudatában az állatvédők nagyon határozottan tudnak fellépni, segítve a hatóság munkáját. Az a jó, hogyha a nagy hív az nem viszi el rossz irányba a dolgot, és nem rombolnak bizonyítékot, a jó akarattal pedig nem semmisítenek meg olyan információkat, amit később nem lehet pótolni. Meg a jó szándék önmagában nem garantálja az eredményt, tehát fontos, hogy a cselekedetek okosak is legyenek, ne csak kellően motivált.
Az ön tapasztalatában a bírósági szakaszba eljutó ügyeknek nagyobb részénél megáll az állatkínzás vágya, vagy inkább az a jellemző, hogy nem?
A hatóság, a nyomozó hatóság, amikor értesítést kap, annak a háromnegyedében nyomozást indít, egynegyedét elutasítja, mert alaptalan vagy annyira nem gyanús, hogy ennyire nincs adat. Kétharmadában ennek a vádat emel, és ami bíróság elé kerül, annak 95%-ában a vádat elítélésével fog végződni. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek, ami tudomására jött ügy, annak a körülbelül felében végül egy elítélt vádlott lesz az ügy végén.
Szóval nagyjából kimondhatjuk, hogy nagyon szenzitívek lettünk az állatbántalmazásra, állatkínzásra, és ebbe az irányba megy tovább a világ.
Ez az egyik része, másik része pedig, ami az elítélés nagy arányát mutatja, megtámogatva a felmérésénkkel, ki lehet azt jelenteni, hogy a nyomozó hatóságok rendkívül alaposan tárják fel az ügyeket, és utána a bíróságok pedig még további tisztázást végeznek, tehát az állatkínzásos ügyek nagyon alaposan meg vannak vizsgálva, és nagyon jól fel vannak tárva. De igen, egyetértek, ebbe az irányba haladunk.
Hát nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, egy kicsit külön utat jártunk be ezzel a témával, úgyhogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt.
Szívesen.
Dr. Lorászko Gáborral, az Állatorvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docensével beszélgettünk, és már is folytatjuk az egészségkódot, méghozzá professzor dr. Nyirádi Péter urológussal, a témánk pedig a prostatarák megelőzésének hónapja lesz.